Kedves gyülekezet, kedves testvérem, nyissuk ki a mi Bibliánkat, és keressük meg a 112. Zsoltárt, innen olvassuk az alapigét a mai gondolatainkhoz. 112. Zsoltár 4., 7. és 8. verseit olvassuk el. Így szól Isten igéje. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Az igaz semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, mikor ellenségeire lenéz. A Zsoltárok könyve, akárcsak ezt az igét is elolvastuk, ezt az igazakaszt, igazán nem vádolható azzal, hogy nem egy evangélium írat. Nem csak olyan értelemben, hogy az Isten szeretete mutatkozik meg, amikor a Zsoltár szerzői különböző lelki bajaikkal fordulnak az Istenhez, de olyan értelemben is, amennyi reménység, amennyi bátorítás hangzik a Zsoltárok szavain. Mi nem mondhatjuk, hogy énekeink keresztül, mert nem tudjuk, hogy milyenek voltak eredetileg, amikor ezt énekelték. De énekelték, imádkozták, és a mindennapi életükben használták a Zsoltárokat. Az ókor, az Ószövetség és Jézus korának a hívői is. Csak egy érdekes gondolat, ami nem biztos, hogy feltétlen új, de elgondolkodtató, Jézus Krisztus által legtöbbet idézett és által a leggyakrabban használt Ószövetség írata a Zsoltárok könyve volt. Amikor elolvastuk a 4. verset, már is egy rendkívül szép, egy igazán örömteli hírt olvashatunk. A mai délelőttön a hírekkel fogunk foglalkozni, azzal, ami ér bennünket, információ, ami jön hozzánk, bejön az életünkbe, sokszor ha akarjuk, ha nem akarjuk, bejön, és jelen van. Ezek a hírek az életünk nagyon sok esetében nyomasztóak, bántóak, vagy egyszerűen mennyiségileg megviselnek bennünket. Azért is olyan különleges az első gondolata a 4. versnek. Az igazakra világosság fénylik a sötétben. Milyen kifejező, nem ülünk egy sötétben, nem? Ülünk egy olyan sötétben, ahol nem arról van szó, hogy nincs fény, mert nem kapcsolták fel a lámpát, hanem mintha a sötétet kapcsolták volna fel, nem? És nem tudná senki lekapcsolni. A sötétet nem kell felkapcsolni, a sötét az állandóan jelen van. Ülünk egy szobában, egy világban, ahol sötét van, azt mondja, hogy ez az alaphelyzet. Felhozza az ő napját, ugye olvassuk, tehát az Isten hozza fel az ő napját, az Isten kegyelme, a világosság, a fény ebben a világban, mert egyébként ez a világ sötét. És azt mondja, hogy akármilyen sötét, akár a lelkedben, a gondolataidban, a szívedben, akármilyen nyugtalanság és sötétség van, az igazra, arra, aki az Istennel járni akar, aki az Istent keresi. Az igaz nem azt jelenti, nem a végleges, befejezett, üdvözült állapotot jelenti, hanem az Isten mellett újra és újra döntést hozó, egyenes, őszinte, hozzáállású állapotot jelenti. Az igazra újra és újra világosság fénylik a sötétben. És olyan szép, mi a világosság forrása? Nem mi, hanem ki a világosság forrása? Attól jön a világosság, mert egyébként hogy jöhetne egy bűnnével küszködő, gyógyuló emberre világosság? Hogy jöhetne? Csak úgy jöhet, hogyha a világosság forrása az a valaki, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Tudja, hogy az ember gyógyulását, az ember továbbvezetését ezen az úton, ezzel a szerető, ezzel a jóságos, ezzel a megtérésre hívó isteni kegyelemmel tudja csak elérni. Ezért ő irgalmas, kegyelmes és igaz. És nagyon érdekes a változás, amit az ember megtapasztalt, ami végbe megy az ember lelkében. Mert a sötétben ülő, de Isten kegyelmének az áradását megélő, megtapasztaló embert erősnek mutatja. Azt mondja a Zsoltáros, hogy az ilyen ember a sötétben is, a környezete ellenére a rá áradó világosság erőssé tudja tenni, bátorrá tudja tenni. Így olvassuk a 7. versben, semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Milyen szép ez a kifejezés, bizakodó, igaz? Benne van a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb problémákban lehet Sőt, biztos, hogy még mindig sokszor akár a saját maga rossz döntései miatt árad rá sötétség. De mit olvasunk? Tudja, hogy van jó hír, ezért semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó, rendületlen az ő szíve. Nem fél, mikor ellenségeire lenéz. Olyan szép ez a kifejezés, mi a leggyakoribb kifejezés itt a 6. 7. versben, ami visszatérő módon ott van? Nem fél. Nem fél. Egy biblia tanulmányozást megér, hogy az ember a konkordanciáját, vagy a számítógépes bibliai kereső programját megnézze, és megkeresse azokat az igéket, amikben ez a szó kapcsolat szerepel, hogy ne félj, ne félj, ugye? Ószövetség, új szövetség. Egyaránt egy kulcskifejezés. Olyan, mint a boldog, boldogok, boldog ember, boldog az, aki. Ez a ne félj. Ez is egy ugyanilyen kulcs fordulata a Biblia igéinek. Azt olvassuk, semmi rossz hírtől nem fél. Szeretném, ha megállnánk ennél a kifejezésnél. Rossz hír. Hír. Ha szoktuk ezt hallani a mai világban? Hír. Ez a Zsoltár írók idejében még korán sem volt annyira kulcskifejezés, mint a mai világban, nem? Valljuk be őszintén, még 50 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt sem volt olyan kulcskifejezés, ugye? Ha volt egy rádió az utcában, akkor összejöttek az emberek a beszélő dobozhoz, ugye? Aztán jött a világító doboz, a barátja, nem? Aztán a 80-as években, mikor a családunk az első színes televíziót, ugye, három hordás segítségével becipelte el, akkora volt, és olyan súlyú, nem? És az ember elgondolkodik ezen, hogy mit kapott az ember azzal, hogy híreket kap az ember. Mit kapott? Jót kapott, vagy rosszat kapott ezzel? Amikor még a hír abban állt, hogy vidéken, a kert végébe ellopakodva az ember valamelyik elkóborolt tyúkra hivatkozva, hátra menve, a kerítésnél elmondta, ugye? És ami történt a falu egyik végében, az a Marcsi Rozi Ilcsi híradón keresztül már lehet, hogy fél óra múlva az egész falut bejárta. Ártatlan, veszedelmes szokás. De a hír nem ugyanazt jelentette még abban az időben, mint amit ma jelent. Nem véletlen egyébként Máté Evangélium a 24. fejezetében az advent előtti jelekről szóló krisztusi beszédben is az elhaló félelemről beszélnek a versek, ugye? Más bibliai proféciákban arról van szó, hogy az embert egyszerűen nagyon nyomja az a sötétség. Az a mennyiségű rossz hír, ami körülvesz bennünket. Mit lehet vele kezdeni? Erről gondolkodnánk a továbbiakban. Mit kezdjen a mai ember ezzel a kérdéssel, ezzel a fogalommal, hogy hír, amikor ma minden a hírekről szól? Most már a telefonunkon is folyamatosan bekapcsolva van az internet, folyamatosan látjuk, és ki nem kapcsoljuk ezeket a szolgáltatásokat, hogy hol, mi zuhant le, mi robbant fel, ki árult el kit, ki üzent hadat kinek, ki mondott rosszat erről. Külön pletyka híroldalak vannak, ahol az ember az emberi nyomorúságnak a mindenféle köntösbe öltöztetett formáit nézheti, hallgathatja, olvashatja. És olyan megdöbbentő ez, mert itt egy olyan kifejezést olvasunk a Zsoltárban, a 6. versben, bocsánat, a 7. versben, aminek egyébként a Biblia pont az ellenkezőjére adatott nekünk. Hiszen itt azt olvasjuk, rossz hír, ugye? Semmi rossz hírtől nem fél. Mert van neki egy jó híre, ugye? Van neki egy örömhíre. Az előbb olvastuk, hogy ül a sötétben, de a kegyelem és irgalom Istenétől, aki igaz is ugyanakkor, igaz, valós igazságokat ismer meg, és megtapasztalja a kegyelmet és az irgalmat, ami neki a sötétségben is világosságot és bátorságot ad. Nagyon szép ez a képiessége ennek a Zsoltárnak, hogyha így összetesszük a sorrendiségében ezeket a kifejezéseket. Azt olvassuk, hallja a rossz híreket. Persze, hogy hadd álljak meg itt egy gondolatra, mennyi rossz hírt hallgattunk meg? Vagyis feltétlenül, mennyi rossz hírt hallgassunk meg? Mivel munkám nagyon sok részét a számítógép előtt kell végeznem, ezért feleségemmel gyakran tanácskozunk arról, hogy most akkor jó, hogyha az ember gépén azért folyamatosan be van kapcsolva az internet, és azért újra és újra rápillantgat, mert tudja, hogy körülbelül 2-3 óránként a fő híroldalakon mindig frissítik a híreket. Ne? Mivel szoktam magamnak ezt igazolni, hát azért képben kell lenni, ugye? Hát azért nem lehet úgy élni a mai világban, hogy elmegyek esti előadásra, és hogy feltesznek egy kérdést, és azt se tudom mondani, hogy bú, vagy bá, nem? Tehát azért valami, ez egy nagyon okos érvnek tűnik, de tudjátok, mit vettem észre magamon? Csak azért, hogyha majd még találkoztok hasonló emberrel, aki hasonló dologgal küzd, hogy egy idő után az ember már nem bírja ki. Hogy ne nézze meg! Megyek egy hosszabb vidéki útra, esetleg autóval, x óra, 58 perc, felkapcsolom, hát az útviszonyok meg az időjárás, igen, csak mi az, amit előtte elmondanak, míg ezt meghallgatod, nem? Ugye? Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős az Úrban bizakodó, de nem azt jelenti, hogy állandóan ott ül és hallgatja, és azt mondja, hogy na de én milyen erős vagyok, nem? Nem úgy van, hogy az Isten engem meggyógyít, mert én eszem a mérget, majd ő meg meggyógyít, ugye? Az Isten felelős, bölcs teremtményeinek akar bennünket látni, és erre meg akar tanítani bennünket. És ez a küzdelem ebben a mai világban, ahol a sötétség és a rossz hír, ez valahol nagyon szorosan összefügg, különösen fontos a számunkra azok a tanulságok, amiket az ige ezzel kapcsolatban is akar nekünk tanítani, hogy vajon mit jelent megállni egy ilyen időben? Vajon mit jelent az, hogy az ember erős tudjon maradni? És valóban a világosságban legyen erős, miközben sötétség veszi őt körül. Tudjátok, azt mondják a mai világról, hogy a 20. század a háborúk és a technika évszázada volt. Ugye ezt szokták mondani, ugye? Tudományos fejlődés, technikai fejlődés. Akkor a 21. századot már most így nevezik, pedig még csak egy évtized meg egy fél van mögöttünk, hogy az információ évszázada. Az információ évszázada. De vajon mit kezd egy hívő ember? Nem csak az információ mennyiségével, hogy már lassan a könyveket szépen lassan leveszi az ember a polcáról és becsomagolja, mert bárhol az interneten beír egy keresőbe, bármelyik könyvet szinte meg tudja nyitni és elolvasni, és akkor minek azok a nehéz polcok, meg az a sok könyv, meg az a... Ez is egy kérdés, egy dilemma. Én könyvpárti vagyok egyébként. De az ember a másik oldalon ez is elgondolkodik, hogy de mit kezd a folyamatosan frissülő információval. Amikor a héten meghallgattam, hogy a sarkon nem tud, az északi sarkon nem tud elindulni a jegesedés. Mit kezd az ember egy ilyen hírrel? Akinek nincs meg az az élő reménység, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Akinek a Teremtő munkáját hétről hétre szombat alkalmával újra és újra megerősítjük a lelkünkben, és hálásak vagyunk azért, és leállunk, és megpihenünk, és félretesszük a rossz híreket, félretesszük a világ eseményeit, hogy jó hírekkel jól lakjunk, és betöltekezzünk. Vajon akkor mik azok a magatartások, amikre az ige felhívhatja a figyelmünket? Egyet-kettőt engedjetek meg, hogy én felsoroljak, és számba vegyek itt. Az első magatartás a rossz hírrel megtöltött világban, amit a Zsoltárok könyvének több igéje is a figyelmünkbe ajánl, mintha csak kimondottan a mi korunkra hivatkozva is fogalmazottak volna meg ezek a javaslatok. 27. Zsoltár 5. versében azt olvassuk például, bizony elrejt engem az ő hajlékában a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Elrejt, eltakar, sziklára állít. Olyan szép, nem? Én úgy fogalmaztam meg ezt az első gondolatot, hogy a hívő ember elrejtőzködő ember. Nem a bajok elől rejtőzködik el, nem megpróbál visszavonulni valamelyik a világ valamelyik csendes sarkába, és úgy csinálni, hogy nem vesz tudomást, hanem akár hogyha tovább lapozzuk a Zsoltárokba, vagy majd az evangéliumból is szeretnék egy igét, például a 31. Zsoltár 21. verse, elrejted őket a te orcádnak rejtekében az emberi zendülések elől. Sátorodban őrzöd őket perpatvarkadó nyelvektől. Milyen szép ez, nem? Ahogyan az Isten elrejti az embert, ahogyan az Isten biztonságba helyezi az embert. 91. Zsoltár egyetlen versére hivatkoznék még itt. Aki az első vers, 91. Zsoltár első verse, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Nem? Mikor kirándultunk, és kicsi gyerek voltam, és kinnáltunk egy nagy pusztaságon, és sütött a nap ellenállhatatlan erővel, kirándulás vezető, nagy, derék, lelkész, testvér ott állt, és én néztem, hogy hogy kéne ezt a napot valahogy elkerülni, hogy ne égessen engem ennyire, és néztem, hogy de jó, minél nagyobb az ember, annál nagyobb az árnyéka. Odaálltam a lelkész meg. Egy lelkész árnyékában állni, nem? Gyerekként ez milyen dolog volt? Mit olvastunk, milyen gyönyörű volt a 91. Zsoltár első verse? A mindenható árnyékában nyugoszik az, nem? A mindenható árnyékában. A hívő ember elrejtőzködő ember. Miközben 24 órában, pihenésében és az aktivitásában is nyilván teljes odaszánt felelős életet él, az ébren töltött időszakainak a kulcs időszaka nem mennyiségileg, mert lehet, hogy ez nem több negyed óránál, 20 percnél, fél óránál, egy óránál összesen, az az időszak, amikor elvonul, elrejtőzködik a belső szobájába, te ajtódat bezárd, hogy még a hírek még a kulcsukon se jöjjenek be, vagy az ajtó alatt se jöjjenek be, tudsz-e osztatlanul az Istenre időt szánni? Testvérem, elrejtőzködés. Tudsz-e osztatlanul időt szánni, tehát elkülönített minőségi időd van-e az Istenre, hogy azt mondja a mai szakkifejezés? Van-e minőségi időd? Osztatlan figyelem. Úgy, hogy akár az ige által szóljon hozzá, akár, ami legalább ilyen fontos, most egy bizonyos szempontból még elétenném, te osztatlanul, kendőzetlenül a szíved gondolatait vidd az Isten elé, és oszd meg vele. Tedd le előre az aznapi terveidet, ne majd menet közben, amikor valamelyik nem sikerül, és szaladsz vissza, hogy ja, ezt nem tettem le, és most nem úgy sikerül, és akkor most segíts valamit, hanem nem sikerül, de hát én ezt már reggel az Isten kezébe letettem. Van különbség a kettő között? Felesleges stresszt és aggodalmaskodást meg lehet takarítani, nem? A hívő ember a mai világban, amikor azt akarjuk elérni, hogy semmi rossz értől ne féljünk, először is azt mondjuk, elrejtőzködő ember. Gyönyörűek voltak ezek az igeversek. Gyönyörűek a Jézusi útmutatásnak a gondolatai. Menj be a te belső szobádba, olvassuk ugye a hegyi beszédben, Máté evangéliumában. Ezután mondja el az imádságot, ugye? Szólítsd meg őt, hogy édesatyám, édesapám, ugye? Illetve többes számban, mert nem kettőtök kapcsolatáról van szó. A világon körülötted rossz hírben elkeseredő, rossz hírben tehetetlenül küzdő-küzdködő emberek vesznek körül. Állandó készenlét csak egyféleképpen lehetséges a rossz híre, hogyha mikor elkezdem a napomat, az értelmem, gondolataim legjavát az Istenhez szánom, neki adom. Van ennél nehezebb dolog, ennél nehezebb küzdelem az életben? Ezt megvalósítani? Nem olyan egyszerű, ugye? Óracsörgés után még egy lassító gombot nyomni, nem? Nem gyorsan neki esni? Óracsörgés után nem gyorsan, ahogy emberek körülöttünk is teszik, jaj, gyorsan, hogy friss legyek, egy kávé, egy tea, gyorsan valahogy fizikailag megpróbálom magam felpörgetni, nem? Pont az, hogy ne pörök fel túl hamar. Rejtőzködj el először. Helyezd magad biztonságba. Mondd el azt a gyönyörű imát, amit White-nál olvasunk, hogy Istenem, minden tervedet lábaidhoz teszem. Mert természetesen vannak terveink, nem? Vannak feladataink. Az Isten így teremtett bennünket, hogy értelmesen így lehet élni az életünket. A hívő ember elrejtőzködő ember. A másik gondolat, amit szeretnék kiemelni, Jézus Krisztus egy másik kifejezésével kapcsolatos, amikor gyakran mondja, hogy vigyázzatok. És ezt aztán az apostolok is szeretik használni, ezt a kifejezést. Vigyázzatok. Ugye lehetne ezt azzal a rokon értelmű kifejezéssel is fordítani, hogy figyeljetek, vagy hogy örködjetek. Figyeljetek, örködjetek. Mit jelent vigyázni? Ez mégis egy olyan stresszes állapot azért, nem? Jaj, állandóan valami rossz dolog bármikor történhet. Valami rám eshet, valami nekem jöhet, ugye, tehát egy ilyen fajta vigyázás. Nem véletlen egyébként az idők jeleivel kapcsolatban, vagy a bibliai proféciákkal kapcsolatban, amit azért tegyük fel a kérdés, hogy áldás, hogy vannak bibliai proféciák, jövendőlések? Csodálatos dolog. Mire jók a bibliai proféciák? Mire jók? Figyelmeztet, hogyha bekövetkezik, ugye? Egyébként nagyon érdekes, mert a hírekkel kapcsolatban Jézus használta a hírek jelképet a proféciákra, konkrétan az időjárás előrejelzéssel kapcsolatban, emlékeztek? Ha azt mondják, veres az ég alja, tehát nagyon érdekes a párhuzam, mert Jézus azt mondta, hogy annak idején nem azt mondta, hogy amikor bemondják majd este 8-kor, hogy holnap milyen idő lesz, hanem azt mondja, hogy amikor felnéztek az égre, és megállapítjátok, hogy valószínű, hogy ez várható, tehát ilyen értelemben használható, hasznos, rendkívül hasznos, ugye? Az időkről és az időszakokról való tudást az Isten nem véletlen adta. De hát arra is jó egyébként, hogy elmondhassuk, hogy hát mi vagyunk az Isten népe. Mert senki olyan pontosan, precízen nem mondja el, hogy a gonoszok hogy fogják majd a fogukat csikorgatni, amikor ezek és ezek a dolgok rájönnek a világra. És nézd csak, kedves embertársam, már mutatom is a Bibliából, hogy ez és ez és ez és ez és ez és ez. Mert mi vagyunk az Isten népe, mert mi magyarázzuk a legjobban a bibliai proféciákat. Erre nem használható? Hát de, csak a Jóisten nem erre adta. Nem erre adta. Arra adta, hogy vigyázzatok és örködjetek. De nem arra, hogy felfúvalkodjatok. Hogy mindenkinél okosabbnak tartsam magam. Hogy egy-egy jelenések sorozat után elcsodálkozzak, hogy nem is értem ezeket az embereket. Ezek már olyan kemények, hát most se hallgatták, most se hallották meg az igazságot. Pedig már másodszor magyarázom el nekik végig. És hát mi kellene még több ennél, mint hogy? Mert valóban meg tudja szólítani vagy rendíteni az embereket ezeknek a proféciáknak a precíz isteni bölcsessége és pontossága. De a sötétben ülőnek világosságra van szüksége. Olyan világosságra, ami nem csak tudás, hanem az a világosság, ami az irgalmas, kegyelmes és igaz Istentől fénylik, igaz? A bibliai proféciák akkor tanítanak meg bennünket igazán arra, hogy figyelők legyünk, ne csak elrejtőzködők, hanem figyelő hívők, örködő hívők, hogyha Jézus Krisztus válik a központi üzenetévé és magvává minden bibliai jövendőlésnek és jövőről szóló kijelentésnek. Olyan megrendítően szép, és javaslom mindenkinek a Jelenések könyve egy egészen új szempontból való újraolvasását, miközben az idői kijelentések, a jelképek, szimbólumok, az állatfenevad jelképek, és a többi-többi gyönyörű és tényleg csodálatosan kikezdhetetlen bölcsességét mutatják az Istennek, de Jézus Krisztus a központ, ugye? Jézus Krisztus a központ. Megjelenik, mint kinyilatkoztató, megjelenik, mint fiú, hogy az atyára mutasson. Megjelenik, mint király, aki koronával tér vissza, fegyverrel, vagy sarlóval, mint bortaposó. Megjelenik, mint bárány, de megjelenik, mint júdabeli oroszlán, de megjelenik, mint a mennyasszonyért jövő vőlegény, de nem sorolom tovább. Valahogy el kell kerülnünk, hogy olyan vigyázók és örködők legyünk, miközben csodálatos, amit az adventi nép kapott a hűséges biblia kutató testvéreinken keresztül, és kutassuk tovább ezeket, hogy olyan bibliai jövendőléseket tanulmányozó emberek legyünk, el kell kerüljünk, mint a Jézus korában azok az írástudók, akikhez jöttek a napkeleti bölcsek, és azt mondták, hogy tényleg benne van a ti könyvetekben? Hogy? Hát persze, hogy benne van. Hát nézzétek, itt van, hogy Júd Efratának Betleheme. Csak nem mentek el, hogy ők személyesen hódoljanak Krisztus előtt, ugye? De milyen jót tett az ő büszkeségüknek, hogy nincs más kinyilatkoztatáson alapuló vallás, csak az ószövetségi írásokat kézben tartó zsidó nép mondhatja el magáról, hogy az Isten áll az ő vallása mögött. De nem hódoltak Krisztusnak. Nem volt szükségük arra a kegyelemre és irgalmasságra, ami igazzá teheti őket. Vigyázni és örködni úgy, hogy Krisztuson keresztül veszünk kézbe minden időjárás jelentést, ami a világ eseményei, a hatalmak, az ökológiai válság, a társadalmi események bármely kijelentését elénk vetíti, és nekünk csodálatosan megmutatja. De testvéreim, az elrejtőző ember, ugyanakkor azt mondtuk, hogy figyeld, ugye? Elrejtőzött, de nem elbújt, hanem figyel és örködik. És jön a harmadik gondolat. Ugyanakkor szolgáló ember. Szolgáló. Jézus a nagy apokaliptikus, nagy advent előtti eseményeket felsorakoztató beszéde után a 25. fejezetében Máté evangéliumának a szolgálatról beszél. A talentumok példázatáról. a jók és kecskék szétválasztásának a példázatáról. És más példázatokat is mondott, példabeszédeket, de a döntő hangsúly azon volt, hogyha elrejtőztél Istenben, de figyelsz és látod az isteni bölcsességet az emberi történelemben, akkor nézz körül és vedd észre magad körül az embereket. Lásd meg a félelmet az arcukon. Lásd meg a félelmet. Lásd meg a félelmet a legundokabb ember lelkében is, aki neked a legtöbb kellemetlenséget okozza. Aki a leginkább azt mondott, hogy már megérdemelné, hogy az Isten valahogyan utolérje és móresre tanítsa ezt az embert, nem. Az Isten általad akarja tanítani azt az embert. A te szereteted, a te szolgálatod által akarja megszólítani azt az embert. Máté Evangélium a 25. fejezetében tálentumok példázata például arra tanít, hogy az Isten rád bízott valamit, hogy azzal te szolgálj, azt te gyarapítsd. A tálentumaidat arra kaptad, hogy Isten kegyelméből a Szentlélek által megsokszorozd, és ez nem tőled van. Te csak sáfár vagy. Te magad is valakinek a tulajdona vagy. Meg vagy véve drága áron. Ezért úgy élj, hogy amit az Istentől kaptál, jó vagyonkezelőként, sokak javára sokszorozd meg. Testvérem, közöttünk nincs egyetlen egy olyan ember sem, aki ne kapott volna legalább egy, de én azt mondom, hogy egynél mindenki több talentumot kapott az Istentől. Ha boldog akarsz lenni az Isten szerinti boldogsággal, akkor a tekintetedet a magad nyomorúságáról az elrejtőzködésben emeld az Istenre, és azután emeld az embertársaidra. És vedd észre azt a rengeteg félelmet, amivel küzd a gazdag, amivel küzd a bölcs, az okos, az erős, küzd a szegény, küzd a beteg, küzd a veszteségeket megélő ember, küzd a mentális rendellenességeivel küzdő ember, küzd a hírektől rettegő mai több mint 7 milliárd ember. És szolgáld ezeket az embereket, mert bajban vannak. Mi volt Jézus másik beszéde Máté 25-ben? Hát én itt voltam köztetek, nem vettetek észre? Hát mielőtt eljöttem, akkor is itt voltam köztetek, nem vettetek észre? Áruhában voltam itt köztetek. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Beteg voltam, és fogoly voltam. Ki akar egy fogolyhoz elmenni? Hát ez egy rossz hely. Hát azért zárták be, mert rosszat csinált, nem? Ki akar börtönbe, fegyházba menni? Oda kerülő, azt megérdemlő emberekkel ki akar foglalkozni? Hát most győztem le pont valahogy hitben a félelmeimet, hogy jaj, ne féljek, mert annyi csúnya rossz ember van körülöttem, nem? Isten pedig azt mondja, hogy megtanítlak téged arra a szolgálatra, hogy Jézus szolgálta a bűnösöket, a vámszedőket, a zelótákat, ahogyan közben járt a politikusokért, a gazdagokért, ahogyan fáradozott minden rendű rangú emberért. Hatalmas dolgot akar az Isten nekünk adni? A keresztény ember megtanulja Krisztusban azt a szabadságot, ami félelem nélkül is bölcs, értelmes szolgálatot jelent, és gyümölcsözik az emberek felé. A keresztény ember megtanulja azt a csodálatos, tartalékoló életet, és ez az utolsó gondolat, mert hogy volt testvéreim, a hívő ember milyen ember első pont? Elrejtőző, de vigyázó, figyelő, de szolgáló, és jön a negyedik, ez is Máté 25-ben van, tartalékoló ember. Tartalékoló ember. Hogyan? Jézus eljövetelére készülve egyre inkább okunk van, hogy a kertünk végében, a házunk pincéjében, a falba elrejtve hálózsákot, konzerveket és túlélő felszerelést rejtsünk el. Erről szól a tartalékolás? A tölgy fal alatt, ahol senki nem gondolja, onnan nehéz kivenni, ugye a falba. Nem egyszer megfordult bennem, és testvéreimet ismerem, akik 3 évente kicserélik a konzerveket, mert azoknak lejár a szavatossági idejük, ugye? De hát már csak ilyenek vagyunk mi emberek, mi is tartalékolunk egyébként. A magunk módján mindannyian figyeljük meg, csak milyen kis zsebre dolgozó emberek tudunk lenni. A tartalékolás a Bibliában mást jelent. Azt olvassuk, hogy az öt szűz mindegyike várta a vőlegénnyel való találkozást. Mindegyiknek volt ige lámpás a kezébe, mindegyiknek világított a lámpása, tehát voltak Istennel szerzett lélek által munkált tapasztalatai. De tartaléka nem mindegyiknek volt. egyetlen egy olyan kincsünk van, ami az utolsó időszakban is, amíg a vőlemény találkozunk, meg tud bennünket tartani. Az Isten kegyelme által formált jellem. Ez a lélek gyümölcse. Ez a lélek gyümölcse. Az Isten kegyelme által formált jellem pedig az előző háromból fakad. Az elrejtőzködésből, a Krisztus központú őrködésből, ahogy az igét magunk előtt látjuk, Krisztuson keresztül, és a szolgálatból. És ahol az első három megvan, abból következik a tartalékolás. Nem úgy tartalékolunk, hogy emberi módon, valamilyen módon be tudjuk magunkat biztosítani, hanem hogy mindent kiengedünk a kezünkből, és az elrejtőzködés, az örködés és a szolgálat által engedjük, hogy Isten bennünk tartalékot képezzen. Az ő jellemét munkálja. Ebben nekünk nincs erőfeszítésünk, hanem minden erőfeszítésünk félretevésén, átengedésén alapszik. Hogy az Isten hitáltal az elrejtőző, a szolgáló, a figyelő ember lelkében tartalékot képez. Mert egyedül az Isten jelleme, amit ő bennünk el tud végezni, formálni. Amilyen fokig ő azt véghez tudja vinni. És az nem éregessük soha. Ne nézegessük a tartalékot. Karcsikám, hát csak ide neked mennyi van a tartalékodból? Ó, nekem több van. Több van. Nem olyan jó testvérő, nekem több van. Nem. Nincsen. A tartalékunk pontos állapotát csak az Isten látja. Mi nem mondhatjuk meg, hogy ennyivel már kihúzom, mint ahogy az öt okos szűz sem tudta, és nem úgy ment oda, hogy majd mi akkor is kihúzzuk, ha az események alakulása az Isten kezébe volt, és az Isten valahogy őket felkészítette, és pont elég volt, nem? Pont elég volt a jellemünknek ez a csodálatos alakulása az Isten kegyelme. Aki az ő kegyelmével és irgalmában a sötétben ülő embereket is meg tudja igazítani, meg tudja áldani. Én kívánom, hogy a Jóisten ilyen munkálkodását mi is tapasztaljuk meg, és legyünk ilyen emberek, akik semmi rossz hírtől nem félnek. Amen. Engedjétek meg testvéreim, hogy a gyerekeknek is hozzak egy jó hírt. Kérem a fiatalokat és a gyerekeket, hogy jöjjenek ide előre, mert gondoltam, hogy ha már ma a hírekről gondolkodunk, akkor azért hozok is nektek egy hírt, jó? Reméljük, hogy gyorsan. Nem volt ma gyermekisten tisztelet, ahogy láttátok, hallottátok, és ugye tudjátok, én ilyet nem szoktam csinálni, mert a gyermekisten tisztelet ugyanolyan fontos része az ige szolgálatnak, mint a felnőtt isten tisztelet. Hoztam egy hírt, nem olyan régen jelent meg, még ebben az évben. Nem tudom, látjátok-e ott azt az épületet a háttérben? Tudjátok, hogy mi az? Ki az, aki látta már ezt a képet a hírekben? Elhatároztam, hogy a híreket, egyrészt kevesebbet fogom olvasni, bár én nagyon-nagyon szeretem a híreket, másrészt, mert a hírekben emberekről van szó, és az ember a legérdekesebb dolog a világon, az Isten után persze, de ezen a földön az embereket is nagyon jó figyelni, és nézni, és értékelni a világ eseményeit. No de! Rájöttem arra, hogy válogatni fogok, és mindig híreket is fogok vinni a gyülekezetbe, de olyat, aminek van haszna és értelme. Szóval azt az épületet nem tudom, látjátok-e, de ennyit segítek, hogy megépítették Kentucky államban, az Egyesült Államokban Noé bárkáját. Méretarányosan fából. Méretarányosan fából. Ugye itt néz ki, hogy ott a mező közepén látható az a bárka, és itt van a maga teljes hosszúságában. Bocsánat, nem méretarányos, hanem eredeti méret. Tehát eredeti méretében megépítették, hosszúságában, szélességében. Emlékezik valaki egyébként a bárka méreteire, hosszúsága? Na majd nézzünk utána pontosan, ugye a singet is át lehet váltani, kb. 45 centivel szokták átváltani, ugye attól függ, hogy babiloni, vagy asszír sing, vagy ilyesmi, de ez a 45 centi, ez körülbelül megfelelő. Tehát nézzünk, ez azért látszik, hogy ez bizony minimum egy futballpálya, ugye? Tehát ez egy nagyon nagy méretű épület, és a megépítése, itt az emberek látjuk a megnyitó beszédet itt, ahogy mondják, természetesen alá van támasztva, hogy fel ne boruljon, mert hát ugye víz az nincsen alatta. Fából hatalmas épület volt, ugye bejárat alatta, de érdekes lehet, hogy egy Noé bárkája méretű valami alatt elmész, vagy még inkább érdekes, hogy aztán bemész Noé bárkájába. Természetesen rengeteg minden kapcsolódik a hírhez, már is elkezdődött a szokásos evolúció, teremtés, háború, a bárka kapcsán is az oktatási szakemberek tiltakoznak, mert ez rombolja az embereknek a evolucionista hitét és meggyőződését. Az adóhatóságok kiszálltak, hogy vajon ez adózott jövedelemből van, vagy nem adózott, és szó szerint így van egyébként. De valójában tényleg ez történt, mert hogy ugye az Egyesült Államok, ahol egyház és állam szétválasztása, vajon milyen alapítvány, milyen pénzből, és hogyha adó kedvezmény van, akkor viszont hitéleti célra, és a többi, és a többi. Belülről végig lehet menni benne, hogy vajon milyen lehetett az az összezártság, ahogy látjátok a szinteket, tessék utána nézni, hogy hány szintes is volt belülről ez a bárka, és meg lehet nézni, egy különös története van azért ennek, hiszen ma az emberiség valahogy szintén egy hasonló nem isteni tervek alapján elkészülő szerkezetet, utazási eszközt készít, ugye a Mars expedícióhoz, csak az ugye nem Isten adja a paramétereket, hanem az ember próbálja valahogy a jövőt bebiztosítani, és azt, hogy legyen egy ilyen utazási eszköze. Ugye Noé családja, hogy imádják az Istent, és Isten tiszteletet tarthattak a bárkán belül is. Nagyon érdekes hír ez kétség kívül, ugye nem? És elgondolkodtató, hogy így elképzeli az ember, ha egyszer arra járnék, hát biztos megnézném azért belülről kicsit a hangulata milyen. De tudjátok, a dolgoknak nem a hangulata az érdekes igazán. Hanem ugye Izsaiás könyvének a végén 65. fejezetben olvasható ez a gyönyörű igevers, hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert íme Jeruzsálemet vigassággá teremtem, és az ő népét örömmé. És vigadok Jeruzsálem felett, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava. És nézzétek csak, milyen micsoda ígéret. Házakat építenek, és bennük lakoznak. Szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik. És a kígyónak hor lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén. Így szól az Úr. Gyönyörű, igen, nem? Nem tudtam sose elképzelni, hogy vajon milyen lehet az, amikor állatok így élnek együtt, és hogyha a legkisebb gyermek is idejön, akkor mutatok egy képet az állatokról. Gyere, Hani, nézd csak, mutatok egy érdekes vetítést az állatokról. Ami természetesen nem létezik, de emberek azért létrehozták, mint hogyha... Ehhez ma még technika kell, és a Jás 65 pedig Isten csodálatos újjáteremtéséről beszél. Ez az ígéretünk, Jézus várása, az, ami Noét és családját megtartotta, az elrejtőzködő, szolgáló és figyelő élet legyen a mi jellemzőnk is.